Ez itt az Ásatalk Podcast. Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az Eper Rádió mikrofonjánál Pillik Bertalan és Sós Bence. Bírjuk szóra a régészetet!
A podcast az eddigi 3 éves működése során rengeteg embert szólított meg, és egyre többen hallgattok minket. Szeretnénk, hogy minél több emberhez eljussunk, és ebben segít nekünk a Vodafone Podcast Pioneers programja. Ez az anyagi és szakmai segítséget nyújtó program nem csak minket, hanem más magyar podcastokat is támogat. A program segítségével mi és az internetes elérésünk is fejlődni fog. Köszi Vodafone!
Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, az Ásatalk Podcast 4. évadának 5. epizódját hallgatjátok, és vendégünk Király Attila, régész, az ELTE iraki kurdisztáni régészeti missziójának munkatársa. Köszönjük Attila, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy itt lehetek. Sziasztok!
Szia Attila!
Szevasz!
És akkor, ahogy hallgatóink már valószínűleg megszokták, egy kérdéssel fogunk kezdeni, ami egy ilyen icebreakernek van kitalálva, de hát amúgy is nagyon jó hangulatú volt az eddigi beszélgetés is, amit ti most nem hallotok. De a kérdések azért hangozzék el, ha már készültem. És az a kérdés, hogy van egy bájos falu a Galga völgyében, Acsa, és itt van egy kastély, ami régészet szempontjából ilyen trivia szinten is érdekes helyszín, mert hogy ott született Patai Pál, a magyar régészetnek az egyik hát legkiemelkedőbb alakja, nagyon termékeny kutató volt, aki mindenféle korszakkal foglalkozott, szóval egészen változatos témákban hagyott maga után igazán értékes munkákat. És igazából az lenne a kérdés, hogy te, aki mint én valamennyire sejtem, megfordulsz a Galga völgyében, vagy megfordultál a Galga völgyében sokszor. Emlékszel arra, hogy mikor épült ez a kastély?
Hát abból kiindul, hogy Patai Pali bácsi milyen hosszú életet tudhat maga mögött, tudhatott, Isten nyugosztalja, valamikor az 1700-as években. Nem tudom. Ennél szerintem a 18. századon.
Én szeretnék egy évtizedes pontosságú dátumot hallani.
Én paleolitikummal foglalkozom, ott ezresek.
Nem érdekel.
Jó, akkor 1774.
Nagyon jó. Berci, szeretnél mondani valamit a témában?
Bebeföghetek valamit. 1732.
Jól van. Én most ezt úgy döntöttem, hogy szakítunk a hagyományokkal, és ezt most el fogom árulni, mert azért is, mert lesz hozzá egy kérdésem, vagy van egy motivációja ennek a kérdésnek.
Az és mindig jó, hogyha van.
Igen, mármint, hogy most be kell vallanom, nagyon szégyellem magam, de vannak olyan helyzetek, amikor tényleg így a reggeli kapkodás közben találok ki valami kérdést, ami valamilyen módon kapcsolódik a témához, de ez most nem kapcsolódik a témához nagyon szorosan, vagy legalábbis a kutatási területethez nagyon szorosan nem kapcsolódik olyan értelemben, hogy nem ezzel a korszakkal foglalkozol, de amilyen adatot láttam, az szerint ez a kastély 1735 és 40 között épült, úgyhogy az évszázadot nagyon jól eltaláltatok mind a ketten, Berci közelebb volt.
Látszik, hogy ez a 4. évad.
Igen. Igen, igazán nem tudok olyan kérdést hozni, ami meglepne Berci téged. A kérdés viszont az lenne, és lehet, hogy ehhez most adok egy kis körítést, hogy te ugye paleolitikummal foglalkozol, ami ugye az őskőkor, nem tudom, mit szeretitek ezt a kifejezést.
Inkább, hogyha magyarra kell fordítani, akkor régibb kőkort mondunk, mert az őskőkor az már annyi, igazából nem is tudom miért, bocs, hogy megszakítom az eszmefuttatást, talán azért nem őskőkorszaknak hívjuk, mert nagyon sok nem tudományos munkában, hát inkább elszállt munkákban is ős történet van, őskőkor, őskor, aha, tehát hogy ezt az őst talán ilyen szempontból lejáratták. De igen, a régibb kőkor maradt meg valahogy nálunk, hogyha magyarul beszélünk róla.
Jó, de ez a régebbi kőkor, ez mikor fejeződik be mondjuk így időben? Tehát, hogy mondjuk Krisztus előtt 10 000?
Hát ugye azért régi, mert van egy újabb is, és a régi kőkornak a vége, pontosan, hogyha már tippelésekről van szó, eltaláltad az évezredet szerintem, úgyhogy...
Mondanám azt, hogy ez teljesen vak tipp volt, de valószínűleg ez nem lenne elegáns régészként ezt bevallani.
Nem, a paleolitikum, vagy a régi kőkorszak az eleje az mindig homályos, mert ugye akkor kezdődik, amikor elkezd anyagi kultúrát a mi nemzetségünk maga után hagyni, sőt, vagy más nemzetség is esetleg, de az emberiség. A vége viszont...
A túl nemzetség.
Így van. A magyarok. A magyarok. De a vége az hagyományosan a pleisztocén vége, tehát a pleisztocén föltörténeti kornak a vége, és a holocén föltörténeti kor eleje, amiben most élünk, és akkor ezt így 11.700 BP-re szokták tenni, úgyhogy lehet azt mondani, hogy ilyen 10.000 körül van vége a paleolitikumnak.
Aha. Minden esetre nagyon messze a Krisztus után 18. századtól.
Igen, de lehet, hogy a Patai Pali bácsi akkor is élt már.
De a kérdés mögötti motiváció az lenne, hogy régész foglalkozik egy adott korszakkal, aminek van egy jól behatárolt anyagi kultúrája, meg jól behatárolt időbeli keretei, amihez viszonylag jól tudja tartani magát, hogyha egy nagyon képzett régész, és vannak nagyon speciális kérdései az adott korszakkal kapcsolatban, de hogy régészként vajon meg feltételezem a múlt kérdései iránt érdeklődő szakemberként nyitott szemmel kell-e járni más korszakoknak a örökségére való, vagy úristen, most ebbe belefogtattam a mondatba. Szóval...
Rövidre zárom, igen. De igen. Talán nekem össze is ért több helyem. Nem szokás több szakterülettel foglalkozni a mi szakmánkban. Én sem foglalkozom mindegyikkel ugyanolyan intenzitással, vagy időben esetleg egyszer ezzel, egyszer azzal, de nálam ez ott futott össze, hogy engem mindig is érdekelt például az óegyiptomi kultúra. És tök jól össze lehetett kombinálni, hogy Észak-Kelet-Afrika paleolitikuma nagyon érdekelt, és így adta magát, hogy utána mi történik arra felé. De nyilván, mint ahogy szerintem nektek is, sok minden érdekel, ami nem a korszakom, és ennek kapcsán volt olyan, ez az Egyiptom vonal, ez olyan volt például, ami jobban érdekelt annál, hogy olvasgassak róla a hétvégén, úgyhogy elvégeztem az egyiptológiát, és akkor
pont
így...
Pont azt akartam mondani, hogy egyiptológus is vagy.
Igen. Na ez az a rész, hogy a papíron megvan róla, de azért én nem vagyok praktizáló egyiptológus, tehát nem foglalkozom szövegekkel mostanság, csak hogyha a barátaim attrakcióképp megszólítjanak, és hoznak egy valami hierogi szöveget, hogy nézd már, ezt el tudod olvasni, és akkor...
Ez mondjuk egy elég jó party trick. Tehát, hogy... Mert, hogy bizonyos körökben.
Bizonyos körökben. Én tegnap éppen egy ilyen körben voltam, ahol ez számított, úgyhogy ilyen szempontból örülök neki. De persze, nyitott szemmel járunk. Ja.
Na jó, akkor viszont most le fogom csapni ezt a labdát, és... Megkérdezem, hogy mi a különbség a régész és az egyiptológus között, mert szerintem mindannyian találtunk már magunkat olyan szituációban, amikor elhangzik az, hogy régészként dolgozol, vagy régész vagy, és hogy ja, akkor te piromisokkal foglalkozol.
Vagy a másik, és mi van a dénokkal?
Igen, egyébként pont ez, hogy...
Én ugye ebben az egészben, hogyha egy Venn diagramra ezt felrakod, ebben mindegyiknek a metszetébe vagyok, mert őskők, régi kőkorra foglalkozom, dinoszauruszok, és piramisok, egyiptológia, minden. A különbség a kettő között az, hogy az egyiptológia az sokkal inkább egy hermeneutikai vonalat képvisel. Ez azt jelenti, hogy szövegekkel foglalkozik inkább, mint anyagi kultúrával, viszont van az a különlegessége, hogy ez a kettő Egyiptomban nagyon sokszor összeér, hiszen akárhol máshol is, ahol írásos emlékek vannak, azok a tárgyi kultúra részeként maradnak meg egy papiruszon vagy egy templomon, és ez a kettő szerves egységbe lép egymással, és emiatt fontos tudni az anyagi kultúra részét is. Viszont nálunk itthon Magyarországon az egyiptológiai képzés inkább a szöveges források értelmezésére fekteti a hangsúlyt, és emellett nagyon sok egyiptológusi régészetet is végez, hiszen érdekli az anyagi kultúra, külföldön is nagyjából ez a helyzet, de Egyiptomban te egyiptológus diplomával is áshatsz, ami nálunk ez, nem lehet ilyen.
Aha.
Tehát ők másképpen élik meg a szervezeti formáját ennek a történetnek, de a valós különbség az az, hogy úgy képzeljék el a hallgatók ezt a dolgot, hogy az egyiptológia szak az körülbelül úgy működik, mintha néderlandisztikus lennél, vagy magyar szakos, ilyen szinten tanítja a nyelven keresztül a kultúrát.
Aha. Értem. Te voltál ásni Egyiptomban? Tehát volt a te szavaiddal élve voltál praktizáló egyiptológus?
Voltam, de nem Egyiptomban. Ugye már is térdellődtem magam, és ebben fejezem ki. Szudánban dolgoztam.
Aha. És ott mit csináltál?
Praktizáló egyiptológusként ástam.
Köszönjük szépen az adást is.
Na, Metri, annak idején Faragó Zsuzsanna és Lassányi Gábor szervezték ezt, talán már volt a vendégetek is a Gábor.
Igen.
Szerveztek ott magyar expedíciót, két évad volt, és ennek voltam az őskoros tagja. Tehát paleolitikummal foglalkoztam. Ugye mik az esélyek, hogy Miskolcon, a Miskolci könyvtárban próbálok Amerikából könyveket rendelni ebben a témában a 2000-es évek elején, és aztán tényleg jön valaki, és azt mondja, hogy pont erre a tudásra van szüksége. Hogy igen, ez érdekes volt, hiszen ki gondolta volna, hogy majd én egyszer valóban használom a kőkori tudásomat a Szaharában, és elég hamar szerencsére sikerült.
De az volt a célja a kutatásnak, hogy a szudáni őskőkorral foglalkozzanak, vagy ez ilyen előfordulhat, és vagy tudták, hogy ott azon az adott lelőhelyen erre lehet számítani, és ezért kellettél? Vagy hogy volt ez?
Tudták, volt, tehát nélkülem is mentek ki, tehát nem a legelejétől mentem ki én is a csapattal, és ezért felmérték már, hogy milyen típusú szakemberekre van szükség, de a projekt az egy nemzetközi leletmentő projekt volt, mint a 60-as években a Saad Dalali, a Magasgát, a Nasser-gát, Nasser-tó építése környékén volt, vagyis a cél az volt, hogy mielőtt a Nílust felduzzasztása miatt elárasztják az egész völgyszakaszt, az egész területet a régészek vizsgálják meg, hogy mi van ott.
Uh-huh.
Annyi volt a nehezítés, hát igazából tök ugyanúgy zajlott, mint a 60-as években Egyiptomban, hogy oda mentek a régészek, egyiptológusok egy olyan területre, amiről igazából semmit nem lehetett tudni. Tehát alig kutatott ott valaki a korábbi évtizedekben, ezért nagyon sok újdonsággal szembesültek. És például ez volt ez a kőkori rész is, amivel aztán én foglalkoztam, hogy hát rengeteg, ugye azt magyar kollégák nehezen képzelik el, hogyha nem látnak ilyet, hogy néz ki egy kultúrtáj egy ilyen helyen, ahol mondjuk ilyen kicsi eséllyel képződik talaj, hogy térdig gázolsz a leletanyagban.
Aha.
Tehát ez teljesen más érzet. És hát meg is, hogy mondjam, leletmentés, kint vagy, és akkor odaállítanak, hogy ezt mikor meg kéne csinálni, nem tudod hol megfogni először, annyira sok anyag van, hogy mit tudsz csinálni mondjuk 3 hónap alatt ezzel. Aha. Úgyhogy nagy tapasztalat volt, tök jó volt.
Aha, és tehát, hogy ez egy több nemzetközi csapat bevonásával zajlott ez a munka, és akkor volt alkalmatok más csapatokkal együtt dolgozni, meg kicsit eszmét cserélni, hogy ennek hogyan kell neki állni?
Abszolút, meg hát azért nyilván a mi expedíciónknak is olyan tagjai voltak, akik gyakorló régészek itthon, tehát tudtuk azokat a módszereket, amivel szeretnénk dolgozni, ezt igazítgattuk a helyszíni tapasztalatokhoz. Például Rosta Szabolcs kollégám, ő középkori dolgokkal foglalkozott ott is, meg most is Bugacon.
Uh-huh.
És csak annyi a különbség, hogy itt egy kicsit kevesebb a homok a Kiskunságban.
De csak egy kicsivel.
Minden esetre nemzetközi volt, de úgy képzeljük el a nemzetközit, hogy mindenféle országban voltak projektek, tehát nem egy projekten belül volt általában nemzetközi, hanem egymás mellett különböző országok csapatai dolgoztak, és emiatt rendszeresen egyeztettünk kint is. És nagyon jó infrastruktúra épült hozzá, tudományos infrastruktúra, ugyanúgy, mint más ilyen esetekben. Konferenciák szerveződtek a nem terepi szezon időben, rendszeres találkozók voltak, közös tipológia.
Uh-huh.
Eggyel közelebb voltunk, tehát egy elég jó kutatói közösség alakult ki a téma körül, tehát hogy hallgattunk egymásra, meg hogy tényleg voltak közös kísérletek mondjuk különböző sziklasírok, meg kőből emelt síremlékeknek a tipizálására. Ami nem mindennapi dolog, hogy tehát nem magától értetődő dolog, hogy különböző országok kutatói azért összeülnek, hogy egy konkrét problémára közösen keressenek egy módszertani választ. Úgyhogy ilyen szempontból egy szuper összetartó, meg kooperatív az észak-kelet-afrikai égészek köre.
Szudáni kollégáitok voltak kint, és így a know-how-t ki tudtátok vinni nekik, vagy picit így betanítani őket, vagy valami hasonló volt?
Ugye ez 2006-2007, egy kicsikét máshogy működtek akkor a dolgok, nem volt ekkora hangsúly az ilyen típusú munkán sem. Eleve a szudáni kormány azért végezte el ezt a felhívást, mert nekik nem voltak ehhez eszközeik, nem volt elég régészük sem, ezért nem ez volt a fókuszában, de mindenképpen cél volt a támogatás, viszont keveset találkoztunk szudáni kollégákkal. Uh-huh. Az igaz, hogy azt talán mondta Gábor is, hogy az első év után az eredeti koncesziós területre nem mehettünk vissza, mert a törzsek, akik ott laktak, nem engedték. Illetve volt a kormány és a törzsek között egy olyan típusú konfliktus, aminek mi a közepén álltunk, és ezért el kellett hagynunk a területet. És 2007-ben, mikor kimentünk, akkor egy másik területen kezdtünk, és ez a másik terület, ez a szudáni műemléki hivatalnak volt a területe. Tehát ők odaadták az övéket, vagy az övék egy részét. Úgyhogy találkoztunk a munkájuk nyomával a terepen, ahol már volt terepbejárás, meg azért volt még szuper, hogy ezt adták ide, mert mi akkor így nagyon közel dolgoztunk a gáthoz, mert ők kapták a legcukrosabb részt, és ilyen szempontból nagyon jó területet sikerült megszerezni, de szudáni kollega nem nagyon volt.
Tudsz mesélni arról, hogy miután leültél a rengeteg leletanyag elé, akkor milyen mi volt az a tudományos, mik voltak azok a tudományos kérdések, amikkel neki fogtál ennek az anyagnak a feldolgozásához, illetve mik voltak azok az eredmények, amiket ebből ki tudtál hozni? Mik voltak a legizgalmasabb, nem is tudom, fejlemények?
Az izgalmas igazából az volt, hogy ebben az esetben, mivel mentőásatásról van szó, ebben az esetben ugye nem elsősorban tudományos kérdések mentén indítasz el egy kutatást, hanem van egy szükségszerű kutatás, amihez tudományos kérdéseket párosítasz. Ezért, ez amúgy is jellemző a mi szakmánkra, akik kőeszközökkel foglalkoznak, szeretjük megnézni az anyagot, és az anyag jellegzetességei alapján feltenni a kérdéseket, amire képes válaszolni az adat az anyagban. Úgyhogy itt is erről volt szó. Az én célom az volt nyilván, hogy legyen, mivel, ahogy mondtam, ez egy szinte ismeretlen terület volt, hogy legyen egy kronológiai kerete ennek az egész régiónak, és ezzel kapcsolatban lehessen alapkutatást végezni. Úgyhogy amiket tehát a felméréseink ugye nagy részének az adatmennyisége az, bocsánat, rosszul fogalmaztam, tehát a lényeg, hogy ez ugye Szudánban van, és onnan nem lehet hazahozni a dolgokat, mint ahogy általában az ilyen külföldi expedíciók esetében. Ezért ez volt az igazán szűk keresztmetszet, mert a leletanyaggal addig és ott kellett dolgozni, amíg kint vagy. És az ott kinyert adatokkal tudtál aztán itthon dolgozni. Úgyhogy ez egy nagy kihívás volt szerintem, de ami érdekes volt benne, az mégiscsak az, hogy egy olyan területen dolgoztam, ami konkrétan a modern ember elterjedésének az egyik elsődleges útvonala volt. És ennek megfelelően ilyen lelőhelyeket tudtam feltárni. Kettőt, ami az egyik az egy középső paleolit lelőhely volt, mindjárt elmondom, hogy az mikori, a másik meg egy ilyen, hát Khartoum mezolitnak hívják ezt az időszakot, de ez mondjuk a koraholocén vége. Ez az egész ködösítés arról szól, hogy mit tudom, olyan 6-7 ezer évvel ezelőtti településnek a nyomait. Aha. Rengeteg lelőhelyet találtunk, de ezeket csak annyira volt esélyünk megvizsgálni, hogy rátegyük a térképre körülbelül és a leletanyagot megnézzük, hogy milyen korszak. De ez a két lelőhely, amivel többet tudtam dolgozni. És hát a paleolit dolog az olyan szempontból nagyon érdekes, hogy mégiscsak ilyen 200-250 ezer éves homo sapiensek nyomaival tudsz szembesülni, úgyhogy talán a régi kőkornak nem is a leletanyaga, nem is olyan szempontból érdekes, hogy nagyon szép, vagy hogy aranyból van, vagy ilyesmi, hanem az a időmérség, amit képvisel, az néha meghökkent, még engem is, pedig nap mint nap ilyen anyagokkal dolgozom.
Uh-huh. Tehát, hogy ez miben különbözik attól a leletanyagtól, amit mondjuk Magyarország produkál? Tehát, hogy Magyarország területén egyrészt megvan ez az időhorizont, ez a 250 ezer éves távlat, vagy ez egy olyan mélysége az emberi kultúrának, vagy emberi történelemnek, ami itt Magyarországon nehezen kutatható?
Megvan nálunk is. Igazából ez benne az érdekes, mert hogyha párhuzamot vonunk, mondjuk maradjunk a 200 ezer évnél, mondjuk ezt. Afrikában, Szudánban ekkor modern emberek élnek, homo sapiens, viszont Magyarország területén neandervölgyek, és esetleg más, nem tudjuk pontosan még, de hogy többféle faj. A paleogenetikai kutatásoknak köszönhetően ma tudjuk, hogy a fajkoncepció is elég necces, hogy hol ér véget egy faj, és hol kezdődik egy új, hogyha vizsgálod a múltat. Aha. De a lényeg, hogy Afrikában modern emberek élnek ebben az időszakban, Magyarország területén, még főleg neandervölgyi emberek. Egy teljesen más embertípusnak a leletanyagát találod meg itthon, mint kint. És ugye a történetben az az izgalmas, hogy ezek a modern emberek Afrikából egy idő után eljutnak ide is, és az interakciók megtörténnek. Úgyhogy nálunk is van leletanyag, kutatható is, és az érdekes része szerintem pont az, én valószínűleg ezért foglalkozom ezzel, amikor ezek az emberek találkoznak. Tehát ez az átmeneti időszakkal, mikor különböző embertípusok leletanyagával, anyagi kultúrájával tudsz dolgozni. Az egy nagy különbség nálunk, hogy a paleolit lelőhelyek többsége nem olyan területen van, ahol általában feltárásokat szoktak végezni, és nem autópályásatások mentén, általában olyan helyeken, ahol a termelőgazdaság nyomait megtalálod, hiszen ez egy más típusú tájhasználati stratégia, amit a paleolitban csinálnak, és ezért a települések is sokszor, vagy a megtelepedések is tök más helyen vannak. Ezért itthon leginkább úgy tudsz paleolittal foglalkozni, hogyha tervezett kutatás keretei között a saját forrásaidat felhasználva kimész a terepnek azokra a pontjaira, ami szerinted a paleolitikumhoz tartozhatott. Aha. Míg egy nem paleolitikummal foglalkozó régész általában bemegy a folyóvölgybe, és hogyha ás, akkor ott lesz egy lelőhely. Ez persze leegyszerűsítés, de hogy értitek, hogy...
De értjük. És akkor szerintem picit lehet, hogy most akkor átelvezünk egy kicsit akkor a magyarországi vidékekre, hogy...
Nekem még egy személyes kérdésem lenne, bocs, hogy Szudánban mi volt a legjobb és a legrosszabb élményed?
Ez jó kérdés, ezen nem gondolkoztam el tényleg. Szudán nekem nagyon kedves a szívemnek, mert én miután végeztünk a régészeti munkával, én viszonylag sokszor jártam ott, mint túravezető. És ha ezt az egész csomagot nézem, az egyik legkedvesebb élményem nyilván régészeti, tehát, hogy amikor én voltam ott, és ami most eszembe jut, az például, ez most furán hangzik, de hogy éjszaka kimenni a WC-re, mert ugye a Szahara volt ez a hely, és a sivatag közepén olyan mértékű fényárban úszik a táj, a hold és a csillagok annyira megvilágítják a területet, mint az igazi jugoszláv westernfilmekben az esti jelenetek, ahol délután vették fel mindent, csak tettek rá egy szűrőt, mintha este lenne. Tehát, hogy ezt érezted kint, fantasztikus volt ez a része. Tehát megélni ezt a sivatagot, az valahogy mindenkit magával ránt, hogyha ott dolgozik. A legrosszabb élmény az meg... Az sajnos túravezetőként fordult elő velem, és lehet, hogy ezt, hát el is mondom ezt a történetet, mert tanulságos. És a mai napig gondolkozom, hogy ezzel, hogy barátkozzak meg, hogy vittem egy csoportot Szudánban, és Muszavarates-Szufrában, ez egy nagyon fontos lelőhely. A csoport egyik tagja felírta a templom falára, hogy hülye kecskés. pontos jével amúgy. Hogy, és sose derül ki, hogy ki ez, aha, hogy kitette ezt, de hihetetlen balhé volt belőle, mert egyrészt ez egy UNESCO világörökségi helyszín, csak ugye itt ne úgy képzeljük el a turista központokat, mint itthon, mert nincs turizmus, tehát hogy ez a semmi közepén van egy hatalmas templomkomplexum, meg egy bácsi, és így ennyi. Viszont amikor ez az incidens történt, akkor éppen ott dolgoztak a német kollégák, ráadásul egy olyan kollega, akit én személyesen is elég rég ismerek. Aha. Ők, és ráadásul ők a templomkomplexum graffitóit mérték fel. És ugye ott voltunk a templomban, elmagyaráztam, hogy ez mi, meg tényleg lenyűgöző a helyszín. Egyesek szerint elefántokat gyakorlatoztattak ezen a helyen a núbiai királyok, mert ilyen hatalmas rámpák vannak, szóval tényleg csodálatos az egész. És akkor elmegyünk a lelőhely mellett, egy ilyen lugas volt, ahol tudtunk enni, és akkor ilyen feldúlt rendőrök, meg régész jön ordibálva, hogy ez történt. Tehát nem is derült ki ez az egész, csak egy kicsit később, és az egész incidens azért volt annyira kellemetlen, mert nem derült ki, hogy ki az, ugye senki nem állt elő, hogy ő tette meg. A kollégám előtt régészeti szempontból iszonyatosan leégtem, meg hát nem is gondoltam volna, ez egy kulturális turizmussal foglalkozó út volt, ahol magasan képzett, intelligens emberek azért jöttek el, nem pihenni jöttek, hanem megismerni a kultúrát egy országnak. És azt hiszem, ennél a kellemetlen helyzetben nagyon kevésszer voltam életemben, hogy ráadásul az út végén volt, hogy két hétnyi kulturális kiképzés után az országot megszerettetve a végén ez fordul elő, hogy valaki ezt jó poénnak találja, hogy belevési a nevét egy ókori emléknek a falába, és mindezt egy olyan szakember szem előtt, aki az ókori emlékek falába vésett feliratokkal foglalkozik, úgyhogy arról nem is beszélve, hogy megvolt az esély annak, hogy kitiltsák a társaságot, akivel voltam az országból, mert hogy hívták a műemléki felügyeletet teljes joggal. Arról nem is beszélve, hogy a szakmai kreditem, tehát minden olyan típusú dolog, amit fontosnak tartottam az életemben, nyilván a magánélet, a családot leszámítva, azok mind sérültek ezáltal a hülyeség által. Uh-huh. És nekem is nagyon rosszul esett személyesen, hogy személyes kudarcnak is éltem meg, hogy ennyire nem sikerült felnőtt embereket, hogy mondjam, nem is gondoltam arra, hogy erre figyelni kell, hogy valaki vagy ezt fogja csinálni, hanem hogy élvezhették volna azt, hogy tényleg a egy darab turista nélkül gyönyörű szép leleteket, meg templomokat nézegethetnek, fotózhatnak a sivatag közepén, és akkor ez volt a csimboraszója valakinek, hogy belevést, hogy hülye kecskés. Szóval ez egy tanulságos történet, hogy ha pesszimista akarok lenni, akkor olyan szempontból az, hogy minden turista csoportot óvodás csoportként kell kezelni. Ha optimista akarok lenni, akkor pedig azért tanulságos, hogy mások ne essenek ilyen hibába, hogyha visznek csoportot. Na mindegy, szóval, hogy ez a legjobb és legrosszabb élmény talán.
Ezt a vezetést, tehát ezt a szudáni kirándulást, ennek a helyszíneit te találtad ki?
Igen.
Tehát, hogy az egész túrát te állítottad össze, és akkor itt milyen szempontok szerint választottál a helyszíneket?
Hát nyilván nem a palolit szempontjai vezettek minket. Azt tudni kell, hogy igazából az első ilyen túra az a 2010 valamennyiben. Én voltam az első, aki Magyarországra oldavitt turistákat. Valószínűleg. Biztos volt egy-két ember, de hogy meg most már lehet utazni oda máshol is, például a Selnyi Gábor kollégám is visz oda. A szempontok azok voltak, hogy meg tudjuk mutatni az ókori Núbiának és a kora középkori Núbiának a csúcs teljesítményeit. Mert hogy ez egy olyan világ, ugye, ami teljes mértékben elzártnak tűnik a világ többi részétől, nagyon keveset tudnak róla az emberek, annak ellenére, hogy Egyiptomtól egy kőhajításnyira van, és azt akartuk megmutatni, legalábbis én, hogy az egyiptomi templomtól kezdve a szudáni saját kultúrának az emlékeig, a bronzkortól körülbelül a 6. századig milyen anyagi kultúrája volt, milyen pezsgő kulturális élete volt ennek a vidéknek. Úgyhogy szerintem amúgy egy szuper utat raktunk össze annak idején, és a tapasztalataimra is támaszkodtam, mert amikor meg ásni voltunk kint, akkor is nyilván végigjártunk helyeket. Csak amikor ástunk, akkor még nem volt betonút ott, ahol aztán, aztán már lett. Úgyhogy ez volt a szempont. És még ezt gyorsan meg kell jegyezzem, mert ezt is kevesen tudják, és mindig érdemes felhívni a figyelmet rá, hogy Szudánban voltak a világ egyik első keresztény államai. Csak ez is egy érdekesség, amit érdemes tudni.
Na, akkor itt mondtad ezt a, hogy a paleolitikumban az emberek teljesen másként használták a tájat, mint azt mostanában már egy pár ezer éve csináljuk. És hogy ez megfogott engem, hogy azt mondod, hogy úgy kell gondolkodni, hogy ők hogyan használták, és azt szerint lehet megtalálni a lelőhelyeket, és hogy mi ennek mik ennek a fortéjai, hogy mondjuk, hogyha odaállsz a...
Ősemberként kell gondolni.
Igen. Basztus, erre nem gondoltam.
Hát szóval, igen.
Hogy odaállsz a Galga völgy elé, és akkor hogyan gondolkodsz, úristen.
Te sikerül az ősember felé menned.
Igen.
Az a baj, hogy fú, de csúnya ez a reggel, tehát pedig, na mindegy. Szóval,
igen.
Odaállsz a Galga völgy elé, és mik azok a szempontok, vagy milyen szempontok mentén tudsz arra gondolkodni, hogy melyek lehetnek a tájnak azok a pontjai, amiket az őskőkorban, vagy a régebbi kőkorban.
Régibb kőkorban
az ember használhatott.
Igazság szerint ezt tapogatjuk. Tehát, hogy nincsen pontos elképzelésünk róla. Ez a doktori témám lényegében. Mert hogy külföldön már vannak ilyenek, most a Paul Duffyék is csináltak egy érdekes modellt a mezolitikumról, de hogy használták a tájat a mezolitikumban és a neolitikumban, nagyon hasonló módszerekkel dolgoznak, mint én. Úgy gondolkodom ősember módjára, hogy végigveszem azokat a változókat, azokat a lehetséges szempontokat, amik szerepet játszhattak egy ilyen közösség életében, és ezt különböző statisztikai modellekkel a térre vetítem, hogy egyszerűen fogalmazzak, mondjuk három nagyon általános dolgot, mennyire kell ivóvíztől messze lenni egy területnek, közel vonulnak-e állatok, és mondjuk van-e jó pattintható kőnyersanyag. Ez mondjuk három olyan tulajdonság, ami előnyös az ősember számára. És akkor csinálnak egy olyan térbeli modellt, ami megszámolja a pixeleket a Kárpát-medence térképében, és azt mondja, hogy ezen és ezen a ponton van a legnagyobb esély arra, hogy ez a három tulajdonság együtt fent áll. Tehát ilyen típusú térbeli statisztikai modellezéssel lehet feltételezni, hogy hol éltek ősemberek. Egy másik megközelítés, hogy a most rendelkezésre álló régibb kőkori lelőhelyek elhelyezkedése alapján csinálunk ilyen modellt. Ezt is próbálom csinálni, és az egésznek a végeredménye, hogy ezt a két szempontot, a létező lelőhelyek alapján történő statisztikát, meg az én elképzésem alapján történő statisztikát összeeresztjük, és megnézzük, hogy mit ad ki a végén. Ez egy kis bűvészkedés, de látható a gondolatmenet mögötte az az, hogy egy mobil, nem élelem termelő közösség tájhasználata biztos, hogy teljesen más, mert sokkal inkább szezonalitásoktól függ, sokkal inkább függ egy terület eltartó képességétől, amit nem művelsz, hanem csak felhasználod, és sokkal inkább függ egy olyan típusú ökológiától, ami a holocén óta már nincsen a Földön. A legközelebb eső ökológiai fülke, vagyis hogy az a környezet, ami az ősember rendelkezésére állhatott itt a Kárpát-medencében, az körülbelül olyan, nem teljesen, de körülbelül olyan, mint Dél-Szibéria, Bajkátó környéke jobb években. Szóval azzal kell számolni, hogy egy teljesen más típusú élővilágban kell ezt az egészet elképzelni. A legnyilvánvalóbb példa, hogy ez egy mamutgyepe, tehát mamutok már nincsenek, és a mamut
még.
Pedig...
Hát igen. Ennek a kísérletek.
Igen. Hát meg ugye, ahogy olvad Szibériában a jég.
Ki ott... tudja, mik jönnek elő.
Igen. Azt nem tudom, láttátok-e, hogy konkrét teljes barlangi medvét sikerült most szőrrel mindennel kiszedni a fagyból.
Mint úgy, a jégkorszakban.
Hogy... Yeah. Igen. Úgyhogy lehet, hogy a végén ember is lesz. Ki tudja.
Wow. Még azt szeretném kérdezni, hogy ebbe a modellbe beleilleszted az ismert magyarországi lelőhelyeket, és így tudod ellenőrizni azt a modellt, amit megalkottál?
Hogy... Pontosan ezt csinálom, igen. Meg erre próbálunk rájönni most, ha egy kicsit félre is tesszük, hogy nem megyünk bele a statisztikába, csak abba...
Tréningszet hogy... és tesszet.
Nem, szóval, hogy ha nem a statisztikai részéről fogjuk meg a dolgot, ugye mégiscsak az van, hogy vannak lelőhelyeink, és igazság szerint a régi kőkori lelőhelyek Magyarországon leginkább véletlen kerültek elő.
Aha.
És ezért is van az, hogy sokan nem tudják, vagy hogy, tehát nincsenek épp kézláb modelljeink arról, hogy hogy alakul ki itt a tájhasználat. Mert ezzel senki nem foglalkozott az elmúlt 150 évben itthon.
De a véletlent azt úgy kell érteni, hogy valaki behozta a múzeumba ezt a fura alakú követ, hogy ezt találta, és...
Még ez sem, mert ugye itt nyissunk meg egy kis zárójelet, a pattintott kőeszközök többségét a saját kollégáim sem ismerik fel, akik régészek, mert nagyon sokan, ez egy nagyon speciális dolog kőeszközökkel foglalkozni, mert hogy ezek olyan tárgyak, aminek nincsen, nem nagyon van ma már párhuzama. Uh-huh. Tehát egy kerámia edény ma is van. El tudod képzelni, hogy készítették, meg hogy néz ki, hogyha összetörik. A kőeszközöket azt szinte senki nem használja ma. Ezért erre újra rá kellett jönni a kutatóknak, hogy ez hogy néz ki, hogy készítették, hogy mire használták. Tehát nagyon ritkán fordul elő az, hogy valaki pattintott kövekkel beállít a múzeumba, hogy ezt itt a földemen találtam, itt van biztos egy lelőhely. A véletlen inkább annak az a része véletlen, hogy például homokot bányásznak, és a külszíni fejtésben 6 méter mélyen kilóg egy mamutcsont a falból, és akkor szólnak, de azt felismerni, hogy ez egy nagy csont, és hogy itt akkor szólunk a régésznek. És így kerülnek mondjuk elő. Az is egy tipikus szituáció, amikor kollégák ásnak, más korszakos kollégák, és akkor mondjuk éppen arra jár egy palaütös kollega, és felismeri, hogy vannak kövek. Több lelőhelyet találtunk úgy, hogy a kollégánk értesített minket, hogy egy más korszakos ásatáson ő gyanús dolgokat talált, és hogy menjünk ki, nézzük meg. És az utolsó pedig, ami nem véletlen, az pedig a századnak az elején, 20. század elején volt egy nagy hullám, amikor arra gondoltak a kutatók, hogy a barlangban laktak az emberek, és amikor a magyar geológia is megszületett, az együtt született gyakorlatilag a fizikai antropológiával, meg a palaut régészettel, ezek így a korai kutatóink ehhez mind értettek általában, persze az akkori szintjén a tudásunknak, és a század elején, 20. század elején az összes barlangot kipucolták, tehát feltártak mindent, ez nem véletlen volt, és akkor nyilván találtak is leletet, viszont ezt követően nagyon kevés olyan kutatónk volt, aki tervezett társatások, meg egy saját terv alapján ment utána régészetnek. Ilyen volt például T. Dobosi Viola, aki a Nemzeti Múzeum munkatársa volt nagyon sokáig, ő nagyon sok lelőhelyet tárt fel, vegyesen a véletlennek köszönhető előkerülés, vagy a saját kutatásai alapján.
Megvan a statisztikai modelled, vagy tegyük fel, hogy van előjön egy statisztikai modell arról, hogy hol vannak valószínű lelőhelyek, akkor kimentek oda, és mit csináltok? Hogy találtok bizonyítékot arra, hogy az az adott lelőhely az tényleg használva volt, vagy az valóban lelőhely, és azt a helyszínt valóban használták a régibb kőkor közösségei, vagy adott esetben nem? Mert feltételezem, ebben az esetben a fémkereső műszer az nem használ.
Igen.
Nem kerámiát gyűjtötök a felszínen.
Igen. Ez amúgy egy probléma, ugye, hogy csak akkor ezt is beszéljünk egy-két szót erről, hogy mielőtt válaszolok, hogy a modern régészeti diagnosztikai eszközök, lelőhelyfelderítő módszerek, azok tipikusan olyan módszerek, amiket nem lehet alkalmazni nálunk, pont amiket mondtál. Kerámiát azért nem, mert nem csak azért, mert nincs kerámia, hanem nagyon sokszor olyan területen vannak palit lelőhelyek, ami nincs szántva. És a kerámia...
Forgatja föl ezeket a...
Így van.
Lehetet.
Tehát nem tud a föld mélyéről felkerülni a felszínre, hogy felismerje a régész. Nagyon sok helyen olyan mélyen van az anyag, hogy amúgy sincs esélye, még ha szántják is. Sok esetben pedig tehát fémkeresők, ugye fémet nem találhatunk. Talajradar, nincsenek olyan struktúrák ebből az időszakból, amik megmaradnak, vagy elég tekintélyesek ahhoz, hogy a talajradar megtalálja. Szóval tényleg csak modellekre, meg a szemünkre vagyunk, meg esetleg amúgy a véletlenre vagyunk hagyatkozva. A kérdésedre válaszolva, nem tudjuk, hogy mi történik ebben az esetben, mert Magyarországon még senki nem csinált ilyet. Úgyhogy nem tudjuk, hogy milyen lesz a megfelelés. Még én sem tudom. Aha. Ezzel foglalkozom, hogyha eljutok a modellig, akkor meglátjuk. De ebben az esetben én a modellt nem arra fogom használni, hogy lelőhelyeket keressek. Én inkább arra keresek megoldást, hogy miért ott vannak a már ismert lelőhelyeink, ahol vannak.
Aha.
Meglátjuk majd. Ugye egy olyan dilemmába ütközik ilyenkor az ember, amiben ti is mind beleütköztök, mint kollégák, hogy a feltárt leletanyag, a feltárt lelőhelyek elhelyezkedése mennyire reprezentatív, mennyire véletlen, ez volt-e az összes lelőhely, nyilván ezek olyan nyilvánvaló statisztikai hibák, amikkel számolnunk kell. De ez az egész modellezés, ez ilyen szempontból nem varázsvesző kíván lenni, hanem csak egy eszköz arra, hogy jobban megértsük a korszaknak a történéseit. Úgyhogy ezt talán nehéz megemészteni olyan embereknek, akik nem kutatók, hogy mi nem úgy keresünk válaszokat, ahogy egy matematikai egyenletre keresel az X után az egyenlőségjelre valamit, hanem mi azt keresünk, hogy lehet-e a kérdéseket minél jobban a valósághoz közelíteni. És a mi korszakunk meg aztán pláne, ez a paralitikum, ez erről szól. Az elméleteink többsége a paralitikumot illetően, az emberi evolúciót illetően tényleg rendkívül teoretikus, mert annyira kevés az anyagi kultúra, leletanyag a későbbi korszakokhoz képest, hogy egyszerűen nem tehetünk mást, mint sokkal több hipotézist alkalmazunk, uh-huh. sokkal több teóriát gyártunk. És ez amúgy nem baj, mert ezeknek a leleteknek meg kell találni a helyét. Csak eléggé másképp tudunk erről gondolkozni. Az egyik nagy különbség, a történeti korok régészetéhez képest, vagy a későbbi kőkor, vagy a későbbi őskorokkal, hogy a mi tudományunkban, vagy a mi korszakunkban szükségszerűen nagyobb léptékkel gondolkozol. Ugye, vagy nagyobb téri és időbeli léptékkel. Nagyobb időbeli léptékkel azért, mert nem tehetsz mást, hiszen nem olyan pontosak a kormeghatározási módszerek.
Nem tudsz évtizedre belőni egy struktúrát.
Az nagyon sokat kell tanulni. A térbeli léptékváltás meg azért szükséges, mert olyan kevés az anyag, hogy egyszerűen nem tudod megírni Nógrád megye paleolit történetét önmagában. Csak nincs értelme megírni. Nem csak azért, hogy kevés lelete van, vagy sok lelet van-e, hanem azért, mert egy olyan életmóddal számolsz, amiben még az is benne van, hogy van egy éves migráció a mai Lengyelország meg a Kárpát-medence között. Aha. Tehát egész egyszerűen annyira más akkor az életmód, meg annyira más az ökológia, hogy nem tudsz nem regionális módon gondolkodni ezekről a kérdésekről. És ha visszamész a múltra, akkor meg eljön az, hogy voltam Szudánban, és akkor megnéztem ott, hogy alakult ki a modern ember. Ez egy tipikusan olyan kérdés, ami globális ebben a tekintetben.
De tök jó, hogy felhozod ezt, mert ez lett volna a következő kérdésem, hogy azt mondtad, hogy itt Magyarországon pont azzal a korszakkal foglalkozol, ami ennek a legkorábbi itt megjelenő modern embernek és a neandervölgyi közösségeknek a találkozásáról mond el valamit, meg azt, hogy hogyan lépnek interakciókba ezek a közösségek, és hogy arra van valami előzetes, nem is tudom, előzetes sejtésed, hogy használnak, tehát hogy az ő tájhasználatukban van valami különbség, vagy az ő életmódjukban, vagy mi az, ami őket kulturális értelemben megkülönbözteti egymástól?
Pont az egyik fő kérdése a doktorinak, hiszen ez az, amiben nem látunk tisztán. Ez egy örök kérdés a paleolit kutatásban, hogy akkor most a neandervölgyi ősember miért halt ki? Mert hogy butább volt, nem tudta úgy használni a tájat, nem volt olyan termékeny, mint a modern ember, szóval egész biztos, hogy van valamilyen különbség a tájhasználatban a modern ember meg a neandervölgyi ember között, ami a modern ember számára jobb feltételeket biztosított a túlélésre, hiszen mi éltük túl, és a neandervölgyek a mai tudásunk szerint nem is, hogy kihaltak, hanem nagyon-nagyon gyorsan asszimilálódtak. Tehát azt gondolom sokan tudják, hogy a nem afrikai emberek génkészletében olyan 2-3% átlagosan neandervölgyi, vagy hogy a mai óceániai ausztrál őslakosoknak a génkészletében akár 10% is lehet a deniszovai emberfajnak a genetikai lenyomata. Szóval nem kihaltak, hanem nem voltak olyan sikeresek. És ez a siker, evolúciós léptékben vett siker, ez biztos, hogy valamilyen ökológiai tényezőtől is függött, amit egyelőre nem látunk át. Uh-huh. Az én kutatásaim ebben a tekintetben már szolgáltak előzetes eredményekkel, például azzal, hogy a legkorábbi, úgy tűnik, hogy Nógrád megyében a legkorábbi felső paleolit lelőhelyek nagyon hasonlítanak elhelyezkedésükben a neandervölgyi középső paleolit lelőhelyekre. Viszont azt még ki kell derítenünk, hogy ezek valóban felső paleolit embereke, hiszen...
Bocs, csak hogy ez azt jelenti, hogy amikor megjelennek a korai modern emberek, akkor ők úgy tűnik, mintha, hogy ez lenne a hipotézis, hogy úgy tűnik, mintha ők azokat a tájat úgy kezdenék el használni, mint a neandervölgyi, de a kérdés az az, hogy ők valóban korai modern emberek, vagy neandervölgyi közösségek, akik viszont kulturális értelemben illeszkednek a korai modern, a megjelenő korai
így
modern
van.
Emberhez.
Aha. Pontosan arról van szó, vagy még olyan forgatókönyv is elképzelhető, mondjuk olyan, olyan modern emberek, akik, tehát hogy el kell döntenünk, hogy ez egy kulturálisan, biológiai szempontból jelent kevert szituációt, vagy nincs is keveredés, hanem csak mondjuk egymás után használták a területet, ugyanazt a területet, de az látszik, hogy a korai felső paleolitikum, tehát az első modern ember által hagyott régészeti nyomok szóródása, legalábbis Nógrádban sokkal inkább hasonlít a már itt élő neandervölgyiek tájhasználatára, mint a későbbi modern embereké. Tehát mondjuk az úgynevezett gravetti kultúrának a lelőhelyei sokkal inkább vannak közel például a Galgához, és a Galga völgyében található kőnyers anyagforrásokhoz. Uh-huh. Tehát ők, míg a korai felsőpajut lelőhelyek sok esetben olyan dombtetőkön vannak, amik nincsenek közel se a folyóhoz, se a kőnyers anyagforrásokhoz, hanem más ökológiai választást tükröznek. De ezek mind előzetes dolgok, ezeket kell kiderítenem hosszú távon. Ugye itt azért tart sokáig a munka, és azért beszélek mindig jövő időben erről, mert Észak-Magyarország területén egyrészt több kollega is dolgozott már, és vannak adataink, másrészt vannak olyan elhivatott terepi emberek, akik felismernek pattintott köveket, de nem régészek, és ők az elmúlt évtizedekben rengeteg lelőhelyet azonosítottak ezen a vidéken. Ezért itt tehát százas léptékű adat van, amiből ezt a kis területet lehet modellezni. És ezt a sok lelőhelyet, ez a sok kis lelőhelyet, ezt mind nekem meg kell vizsgálnom, és beépíteni a paraméterek szerint a modellbe. Tehát azért jövő idő a kérdés, mert nem értünk a végére, még az adatgyűjtésnek. Aha. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi fog történni, de úgy tűnik, hogy a neandervölgyiek másképp használták a tájat. És nem csak nálunk a Kárpát-medencében, hanem nyilván máshol is, ahol erre sokkal több adatot találunk.
Említetted, hogy a Közel-Keleten is, tehát ott a barlangok megítélése más, mint itt Magyarországon. És te voltál iraki Kurdisztánban, és ott is a paleolitikumot vizsgáltad, vagy itt is egy ilyen több korszakos lelőhelyen dolgoztál?
Úgy kerültem bemutatásra, mint az ELTE kurdisztáni régészeti missziójának a tagja. Ezért büszkén mondhatom, mert nagyon szeretem ezt a projektet, hogy ebben az esetben nem egy paleolit lelőhelyen dolgozom, hanem egy több korszakos teltelepülésem. De hogy a kérdésedre válaszoljak, máshogy kezelik a barlangokat, és a paleolitikum kutatása ott is eléggé gyerekcipőben jár, hiszen Irakról beszélünk, ugye nem sok lehetőség volt kutatni eddig. Reméljük, hogy a jövőben ez megváltozik. Van egy-két nagyon híres lelőhelye Iraknak paleolit, ilyen a Sanidár barlang. Biztos vagyok benne, hogy remek paleolit anyaga van az országnak. Azt is remélem, hogy ezzel majd lehet foglalkozni. Az én munkám most a telhez köt, és a magyar expedíció mellett a dán expedíciónak is a tagja vagyok, ott is hát kőeszközökkel foglalkozom, és a projektbe is, a kurdisztáni projektbe is úgy kerültem be, mint kőeszközökhöz értő szakember. Aztán idővel változott egy picit a szerepem, és most sokkal inkább...
Főnök az Attila?
Sokkal inkább az adatvagyonra figyelek, tehát arra, hogy hogy szerzünk adatokat a terepen, hogy tároljuk meg, hogy dolgozzuk fel őket. Ami elég unalmas dolognak hangzik, de én nagyon szeretem csinálni, mert szerintem az egyik legérdekesebb kérdés mindig az, ezt már többször jártuk ma körbe, hogy az adatfelvételünket is befolyásolja az, hogy mit gondolunk egy lelőhelyről. Ez tipikusan az az eset, hogy ha nem akarsz valamit meglátni, akkor nem fogod meglátni. Ezért szerintem nem ez csak egy hiú ábránt, hogy az adataink objektívek. Nem objektívek olyan szempontból, hogy kimegyek kutatni, és lásd mondjuk a kőeszközöket, aki nem tanult kőeszközöket értelmezni, ő nem fogja látni a terepen a kőeszközöket. És nagyon sok más mindenen is ugyanezt a logikát fel tudjuk fedezni. Tehát számomra az adatfelvétel, meg az adatgazdálkodás az egyben azt is jelenti, hogy milyen kérdésekkel tudsz fordulni a múlt felé. És minden egyes projektnek, legyen az régészet, vagy bármi szerintem, ami üzleti, tudományos, gazdasági, ilyesmi, mindig kell, hogy legyen egy olyan struktúrája, amiben adatokat tesz ebből az elején, és eredményt kap a végén. És hogy mi történik a kettő között, az egy olyan strukturális feladat, ami nagyon izgalmas számomra. Én sokáig dolgoztam egy cégnél, ennél a turisztikai cégnél, mint marketing menedzser. És ott ugyanez volt a feladat lényegében, hogy a különböző típusú közönségről szóló adatainkat konvertáljuk több utasba. Aha. Úgyhogy igazából ezen a helyen tanultam meg az adatbázis építésnek a csínyát-bínyát.
Azt feltételezi nekem ez a kis leírás, hogy itt most a tellen foglalkozó kőeszközökkel, hogy valójában kőeszközöket nem csak a paleolitikumban használtak. És ezek szerint a kőeszközök ennyire speciális részei az anyagi kultúrának, hogy maga, vagy hát így a nyersanyag, meg a technológia az jobban meghatározza azt, hogy hogyan kell foglalkozni vele, mint hogy milyen korszakban készül az adott eszköz.
Abszolút. Ez azzal függ össze. Jó, nagyon jó meglátás.
Próbálok úgy tenni, mintha naív lett volna a kérdés, de nagyon, nagyon komoly erőfeszítéseimbe telt, hogy visszanyújkáljak így az egyetemi tanulmányaimban.
Igen, azért remek kérdés, mert ez ahhoz kapcsolódik, amiről már ejtettünk egy szót, ugye, hogy ma nem csinálnak kőeszközöket, azért speciális tudás, mert hogy nem tudod megfigyelni sehol, hanem például neked is pattintanod kell, hogy megértsd, hogy mi történik egy anyaggal, és hogy miért néz ki úgy a végén. Úgyhogy igen, vannak későbbi korszakokban is kő, főleg azokban az időszakokban. Ugye hajlamosak vagyunk a tömegtermelés irájában elfelejteni azt, hogy mennyire kinkeserves termelési folyamatok léteztek a múltban a mához képest. És a kőeszközöket is azért használták ilyen sokáig, azért volt része a különféle előállítási láncoknak a kőeszköz készítése, mert nagyon sokáig a fém nem tudta kiváltani a kőeszközt, mert nem tudtak annyi fémet termelni, mint mondjuk ma. Ugye én miskolci vagyok, és ott a vasgyárban aztán amíg az egészet le nem számolták, ott aztán termelték a fémet, na ez nem volt régen, és a kőeszközök ezért lehetett, hogy egészen a vaskorig, ugye mi hagyományosan újkőkorról, bronzkorról, vaskorról, részkorról, hogyha van, beszélgetünk.
Azt már körbejártuk ezt a tévedetlen részkor.
Igen, de egyébként...
Ez csak egy vicc volt.
Nem, szóval ez nagyon-nagyon jó, mert lehet, hogy ebből egy ilyen hagyományt kéne csinálni, hogy minden meghívott vendéget, miután leültettük, így gyorsan megkérdezni, hogy te melyik oldalon állsz a részkor barikádnak?
Szerintem volt részkor, úgyhogy Úgyhogy ez akkor van, de hogy...
Húzom a románt kent, ugye.
Szóval, hogy igen, kőeszközöket az úgynevezett fémkorokban is készítenek, hiszen ezekben az úgynevezett fémkorokban egyszerűen nincs akkora mértékű termelés, ami kiváltsa a kőeszközök által biztosított kemény éles anyagok használatát. Úgyhogy nagyon sokáig használják, és nagyon sokáig nagyon hasonló technológiákkal dolgoznak vele. Akár csak bármilyen más technológián, a kőeszközöknél is az van, hogyha kitalálsz egy bizonyos pattintást, az valószínűleg nem fog eltűnni a kultúra sűjesztőjében, vagy akármikor felbukkanhat, de az látszik, hogy a holocénben a bronzkori kőeszközök stb. Már egy más logika szerint készülnek, mint a régi paleolit kőeszközök. És ez amúgy nagyon érdekes, mert az a más logika, az pont az, amit az előbb viccesen említettünk, a tömegtermelést. A kőeszközök ebben az időszakban igazi tömegtermelési logika szerint működnek. Egy darab nyersanyagról minél több hasonló tulajdonságokkal rendelkező éles tárgy leválasztása a cél. És ezért van az, hogy ezeket a szép egyenes pengéket találjátok mindenhol ebben a korszakban, mert ez a cél, mert a legtöbb kőeszköz sarlóbetétként hasznosul ezekben az időszakokban. Úgyhogy a sarlóbetét ezt ott úgy kell elképzelni, hogy egy szép párhuzamos élő, vékony, egyenes penge származik kőpenge egy magkőről, és ezt a kőpengét 3-4 egyenlő darabra törik fel, és ezek a körülbelül 3-4 centis kőpengécskék belekerülnek egy nuttal kialakított fanyélbe, és akkor ott 5-6 ilyen pengéből egy szuper sarlót raknak össze. És hogyha az egyik ilyen foga kicsorbul ennek az eszköznek, akkor újra pattintasz, és a helyére tehetsz egy másik ilyen kis pengét. És hát ezekben a korszakokban ilyen típusú eszközök van rengeteg, és ilyen típusú gyártásnak a nyomai vannak meg.
Még visszakanyarodva, tehát meddig használja az ember a kőeszközöket napi szinten? Mert említetted, hogy még a részkorban is, meg a bronzkorban is használják őket, és hogy mi az a határ, ameddig átveszi a helyét a más?
Szerintem a
mondjuk ez szubjektív.
Igen, meg ez nagyban függ az ökológiától ugyanígy, meg a kulturális hagyományoktól. Ezt csak azért mondom, mert napi szinten szerintem körülbelül a vaskor óta van az, ugye a vas egy olyan, de hát ebben én nem vagyok szakértő, a vas egy olyan haszonfémmé válik, ami tényleg meg tudja jeleníteni azt a, vagy ki tudja elégíteni azt az igényt, ami korábban nem lehetett kielégíteni eszközök tekintetében. Túllép az ornamentális fázison a vas, és akkor haszontárgy lesz. A köveknek szerintem ott ér véget az idejük. Viszont vannak olyan területek, ahol egész egyszerűen nem éri meg ennyit belefektetni, még annyit se, hogy egy ilyen gyepvas bucát összekalapál, hanem kőeszközt egyszerűbb csinálni. És erre egy eklatáns példa Törökország, ahol egészen a közelmúltig a cséplőszánoknak az alja, az kőeszközből volt. Ezt meg úgy képzeljük el, mint egy hatalmas szán, aminek az aljába bele van tűzdelve 3-400 darab kőpenge, és a bácsi rááll erre a szánra, a kőpengék azok a rajta vannak a talajon, és akkor a lóval húzatja magát körbe vagy a szamárral, és ez a sok kőpenge, ahogy megy, az alatta lévő töreket képzi. Na mindegy, szóval, hogy
rájtanak nagyon sok búzára a szánnal, és aztán így lesz van. Valami jó a végén.
Köszönöm szépen. Igen. Tehát, hogy a kőeszközök az nagyban függ attól a túlélésük, hogy mik a kulturális hagyományok, és mik a gazdasági lehetőségek. Akkor beszéljünk egy-két szót iraki Kurdisztánban Girditle lelőhelyről, ahol dolgozom most a magyar csapattal. Szóval
Percivel.
Szóval ez nyilván ez egy nagyon gazdagon rétegzett tel, biztos más vendégeitek már beszéltek eleget arról, hogy egy teltelepülés hogy alakul ki, a különböző romosan hagyott épületekre építenek új épületeket, tehát az aktivitási zóna ugyanott marad, és ez végül egy dombá terebélyesedik.
Bocsánat.
Mondd el.
Most el kell mondanom, és szerintem őt majd meg kell hívnunk vendégnek. De hogy van egy kollégám, aki előadást tartott a telekről, és valahogy a közönséget az fogta meg, hogy szándékosan, hogy arról szólt az előadás, hogy szándékosan felgyújtanak házakat a településen, és erről szólt az egész előadás, hogy miért, és hogy hogyan zajlik ez, és nem tudom, és akkor a közönség az előadás végére azt jegyezte meg, hogy szándékosan felgyújtották a saját falvaikat, és így készülött el.
Igen. Hát igen, nekünk is volt olyan, a Kertész Robert barátommal és kollégámmal ástunk, és ott megjelent egy újságíró, és egy ilyen tellekről volt szó, és végül az jelent meg az újságban, hogy emeletes részkori házak a bronzkorban. Hogy nyilván ezt nem olyan egyszerű.
3000 éves magyar kardot találtak Chicagóban.
Ja, Istenem, igen. Szóval, hogy Girdit le ugye egy teltelepülés, tehát egy nagyon jó... Egy nagyon jól rétegzett teltelepülés, ahol nagyon sok korszak emlékei egymásra rakódva megtalálhatók, de ezek a korszakok általában holocén korszakok, tehát hogy az új kőkorral kezdődik valószínűleg a tel, odáig még el sem jutottunk, mert az nagyon lent van, és akkor erre rakódnak a bronzkori, vaskoron belül az asszír, aztán a hellenisztikus, és így tovább rétegek. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt a lelőhelyet mondjuk olyan 6-7000 évvel ezelőttől egész 50 évvel ezelőttig használták, mint lakást. Nekem egy olyan kötődésem is van nyilván a Közel-Kelethez, hogy az egyiptológia révén az ókor az mindig is nagyon érdekelt, sőt én olyan idealista voltam 18 évesen, hogy én azért kezdtem el Egyiptommal foglalkozni, hogy megtanuljam a peremeket, mert én Mezopotámiával szerettem volna igazából foglalkozni, és hogy akkor előtte nézzük meg, hogy mi volt a környéken, hogy ne úgy álljak bele a dolgokba, de végül erről nyilván elég hamar letettem, amikor megláttam az órarendemet, amiben egyszerre volt egyiptológia, meg töri, meg őstörténet, meg tanári szak, meg minden együtt, az sok volt. Szóval emiatt nekem mindig is nagy álmom volt a Közel-Keleten dolgozni, mint sok más embernek, és most ott vagyok, és izgalmas a hely.
A hallgatók többsége szerintem nem hallott a vízimajom elméletről. Erről tudsz mondani pár szót esetleg, hogy ez micsoda?
A vízimajom elmélet egy érdekes téma, több szempontból is. Az első talán az, hogy jó példája annak, hogy az evolúcióval foglalkozó régészek milyen hipotetikus utakon kell, hogy járjanak, amikor kevés az adat. Ugyanis a vízimajom elméletnek nincsenek igazából tárgyi bizonyítékai, hanem egy érdekes módon nem is egy régész, hanem egy újságíró hölgy találta ki ezt az elméletet, és elgondolkoztató. Az elméletnek a nyomai a mai testünkön figyelhetők meg, a fiziológiánkon. Azt állítja, hogy valamikor a miocén végén, pleisztocén elején, tehát jó sok millió évvel ezelőtt az ember elődök vizes környezetben éltek, és vízi életmódot éltek, mint mondjuk ma a hódok. Nem építettek várakat, de sokat tartózkodtak a vízben, így van. És hogy ennek lennének olyan jelei a mai fizikumunkban, mint az áramvonalas szőr, ami segíti az úszást a víz alatt, az izzadás, legalább olyan 10-15 típusú, 10-15 testi jellegzetessége az embernek egy ilyen vízi életmódra utal, és azt is érvként hozza fel a szerző, hogy mennyire szeretünk vízparton élni ma is. Tehát, hogyha szabadságra megyünk, ha pihenni szeretnénk, akkor az valahogy mindig a vízhez kapcsolódik. És azért olyan érdekes ez az elmélet, mert csupa olyan érvet hoz fel, tehát az érvelési rendszere, az igazából hasonlít egy szakmai érveléshez, mert nem légből kapott, megfigyeléseken alapul, és egy teljes hipotézist fel tud állítani, onnantól kezdve, hogy az evolúció egy pontján, térben és időben ez az életmód megjelenik, és ennek vannak nyomai. Azért nem lehet mégis jó hipotézisnek tekinteni, mert rengeteg ponton viszont nincsen, tényleg teljes adathiánnyal dolgozik, plusz mikor ez az elmélet kialakult, akkor még nagyon keveset tudtunk modern eszközökkel az akkori klimatikus ökológiai viszonyokról. Tehát, hogy eléggé úgy tűnik, hogy ez a szituáció sosem állt fent az emberi evolúció során, hogy nekünk vízben kelljen élni. És ezek a különböző fizikai tulajdonságaink pedig nem egyszerre jelennek meg az evolúciónk során. Talán ez az egyik legnagyobb hibája ennek az elméletnek, hogy úgy kezeli ezeket a tulajdonságokat, akkor próbálok majd megint összeszedni néhányat, mint hogy akkor ugye a szőr, az izzadás, a lefelé néző orjukak, amik segítenek a víz alá
tartózkodást. Akkor az újszülöttek automatikusan visszafolytják a
így van.
Levegőt, hogyha vízbe kerülnek.
Így van, tehát vannak olyan reflexeink is, amik ezeket segítik, de hogy ezek nem egy csomagban jelennek meg az evolúció során, és ez egy gyakori hiba, érvelési hiba, bár nem csak ebben az esetben, más esetekben is, mikor az evolúcióról beszélünk. Mert például volt nagyon sokáig egy olyan elmélet is, vagy hogy ma is tartja magát részben, hogy az agyunk megnagyobbodása, és az, hogy mi jobban használjuk az agyunkat, tehát, hogy úgy mondjam, az emberi intelligenciának a kezdetei arra mennek vissza, hogy az ember a szavannában kezdett el élni, mert változott a környezet, és akkor ez a szavanna azt kényszerítette ki, hogy lejöjjünk a fáról, és két lábon közlekedjünk, és ez a két lábon közlekedés azzal járt, hogy elkezdtünk vadászni, meg futni, és az új típusú ökológiához akkor új típusú élelemforrások járultak, és ez nagyon gazdag volt húsban és zsírban, ami segítette az agyunk növekedését. Aztán az agyunk növekedésével egyre jobb módszereket találtunk ki arra, hogy elejtsük az állatokat, és egy ilyen lendkerék hatás alakul ki, ami miatt egyre jobban erre az útra léptünk, ami ma is vagyunk, hogy közösségekben élünk, és okosak vagyunk, tudunk tervezni, csupa olyan eszközt használunk, amit eszközökkel hozunk létre, tehát nagyon emberi dolgok, ami másfajra nem jellemző. Ez az elmélet ebben a formájában az alapötlete jó, de ez is úgy született meg, hogy egy csomagként kezelték annak idején, hogy ahogy szavanna lett, lejöttünk a fáról, és minden, amit most felsoroltam, megtörtént szinte azonnal, de most már tudjuk például azt, hogy a két lábon járás 6-7 millió évvel ezelőtt megjelent, nem is homókról beszélünk, hanem, és még csak nem is Australopithecusokról, hanem még régebbi emberelődökről, akik már tudtak két lábon járni. Tehát a két lábon járás nem indíthatta el ezt a folyamatot. Az igazán nagy agynövekedés az jóval később következik be, mint mondjuk egy szavanna környezetben való élés. Azt is tudjuk, hogy abszolút nem biztos, hogy szavanna volt ezeken a területeken, ahol a homó nemzetség kialakult. Azt is tudjuk, hogy többféle emberfaj élt egyszerre a Földön, akik tök más ökológiai környezetben, meg evolúciós megoldásokkal élve éltek. Tehát, hogy az evolúciós elméletek, mint a vízimajom elmélet, ezekben mindig azt látjuk, hogyha valami nem stimmel egy ilyen elmélettel, az mindig az, hogy megpróbál megmagyarázni mindent egyből. És ez nekünk azért árulkodó jel, mert aki nem foglalkozik emberi evolúcióval, az sokszor, akár tudományos szempontból is egyszerűen nem érzékeli azt az időmélységet, ahol az evolúció történik. És ezek az árulkodó jelek, hogy nem tudja, hogy az evolúciónk adott pillanataiban mondjuk hol éltek emberelődök, miért alakult ki ezek a különböző fizikai jegyeink. Úgyhogy a vízimajom elmélet egy tök jó elmélet arra, hogy mérlegre tegyük a saját tudományos elméleteinket. És nem semmiképp sem mondanám azt, hogy tehát nincs egyen rangban a vízimajom elmélet az ilyen őrültségekkel, mint a Siriusi magyarok, meg ilyesmi, hanem ennek tényleg van egy elgondolkoztató aspektusa.
Köszönjük szépen a beszélgetést.
Nagyon köszönjük, Attila.
Köszönjük, hogy az adás vendége voltál.
Köszönöm, hogy meghívtatok, és akkor mindenkit üdvözlök.
Sok sikert a kurdisztáni projekt az a jövőben is.
Köszönöm szépen.
És reméljük, hogy majd hazajövünk.
Ja, igen, neked is, Berci.
Sziasztok.
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 Ez volt az Ásatalk Podcast. Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az Eper Rádió mikrofonjánál Pillik Bertalan és Sós Bence bírta szóra a régészetet.